Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Az elkövetkezendő egy órában elmegyünk majd Görögországba, megnézzük Krétát, Makrigiáloszt és sok minden mást. A saját élményeimről mesélek annak kapcsán, hogy Görögország fogadja majd a turistákat, elég, hogyha valakit már beoltottak és ezt igazolni tudja. De Görögország mindig is a magyar turisták nagy kedvence volt, köztük az én nagy kedvencem is, úgyhogy ezeket a történeteket hallgathatják most meg. Bejelentették, a beoltott személyeknek már sem karanténba nem kell vonulniuk, sem pedig negatív PCR-tesztre nincs szükségük, úgyhogy Görögországba a turisták az elképzelések szerint április végétől már nagyobb számban is utazhatnak, és a májusi, júniusi, pláne a júliusi, augusztusi szezon az tényleg már olyan lesz, hogy a görög idegenforgalmi szolgáltatók egy picit kárpótlást kapnak az elszenvedett veszteségekért, meg az elmaradt bevételért, hiszen azért az elmúlt időszakban nekik is nagyon-nagyon nehéz volt a helyzetük, bár hozzáteszem, Magyarországról például utazva Görögország mindvégig zöld besorolást kapott, úgyhogy a különjáratú repülőgépek a tavalyi szezonban nyáron egyedül Görögországba tudtak viszonylag sokáig közlekedni, és a magyarországi utazni vágyók el tudtak jutni Görögországba, és haza is tudtak jönni úgy, hogy nem keletkezett karantén kötelezettségük. Minden esetre a görögök most arra számítanak, hogy a klasszikus lülőparadicsomokba ismét sokan jönnek külföldről is. Kréta, Korfu, Rodosz, Zakynthosz, Mykonosz egyaránt elérhető lesz majd Budapestről, és hát az biztos, hogy az elmúlt időszakban Görögország mindig is nagy kedvence volt a magyar turistáknak. De hát kezdjük az elején, hogy is kezdődött. Sokan valószínűleg a korosztályomból még, meg az idősebbek emlékeznek a Forró szél című sorozatra, amikor Borivoja Surdilovics mindig táncolt egy kicsit, és akkor eszébe jutott a görög nyaralás, a görög hangulat, a görög tánc, és mi is vágyakoztunk a fantasztikus Görögországba. Emlékszem, amikor Sopronban az egyik kedves barátom, aki könyvtárosként dolgozott ott a városi könyvtárban, elmesélte, hogy ő volt Görögországban. Hát én azt mondtam, hogy ez maga a csúcs. Én ugyan voltam Svájcban 78-ban még a nagybátyámnál, de hát ott mégiscsak hűvös az idő, még nyáron is, azért Aroza környékén nem volt túlságosan rekkenő a hőség. És tenger, meg Görögország, meg a hófehér házak, meg a kékfedelű fantasztikus épületek, azok valóban mámborítóak, és csodálatos lehet a hangulat, meg a zene. Aztán el is jutottunk Görögországba, hiszen elindult a klasszikus görög turizmus, Magyarországról Görögországba induló turisták hada. A klasszikus utazások elején még voltak felkapott üdülőparadicsomok, és az autóbuszos utazások virágkorát éltük. Bizony, beültünk a buszba, és mentünk másfél-két napot, mire végre megérkeztünk, és kiszállhattunk a célállomáson. Hát közte persze sok helyen megállt a busz, hogyha nem volt szerencsénk, akkor a határszakaszokon akár egy-két órát is áldogáltunk, de egyébként pedig azért az iremhely, meg az étkezés az gyakorlatilag egy fél órás megállót jelentett, úgy 3-4 óránként, és a klasszikus célállomások egyike volt Makrigiálosz, egy egyszerű kis halászfalu, ahol a hangulat is nagyjából ilyen volt, mint ahogy most a névből szerintem el tudják képzelni. Kellemes homokos tengerparti szakaszt képzeljenek el, gyönyörű égszínkék, víztükröt, közepes hullámokat, giroszárusokat, ahova el kellett gyalogolnunk, és apartmant béreltünk természetesen. Azt mondtuk, hogy 4 személyes, mert 2 barátommal és az akkori barátnőmmel indultunk útnak. Nos, ez a 4 személyes apartman, ez azt jelentette, hogy 2 ágy volt. A francia ágy az akkora volt, amekkorát egy személyesként árusítanak az Egyesült Államokban. Itt kellett volna úgy ketten-ketten meghúzódnunk, és hát nem most volt sok választás, mert maga a szoba valóban rendkívül kicsi volt, és jellegzetessége volt az, hogy nagyjából este 10 óra tájban, amikor már azért lefeküdtünk, mert nem volt annyira ingergazdag a település, hogy éjszakai programok sokasága várt volna minket, akkor elaludni nehezen tudtunk, tekintettel arra, hogy hangos volt a cincogás. És először azt hittük, hogy közel van viszonylag az ilyen kis bokros rész, ott vannak az egerek, aztán egyre hangosabb volt a cincogás, és nagyjából este 11 körül már olyan cincogó koncert volt, hogy képtelenek voltunk elaludni, úgyhogy elhatároztuk, hogy megnézzük, hogy hol bujkálnak az egerek. Mindent szétszettünk, megnéztünk, elhúztuk az ágyakat, aztán végül felfedeztük azt, hogy az egér család az a hűtő mögé költözött be, de hát hát volt már vagy 15-20 tagú. Fogtunk egy lapátot, szépen felsöpörtük rá az egereket, amit lehetett elkaptunk, és akkor egy laza mozdulattal kidobtuk őket, természetesen úgy, hogy azért puhára essenek, úgyhogy a füves talajon fél métert repülni egy egernek meg se kottyan. Hogy meg se kottyan, ezt onnan tudtuk, hogy másnap már ott voltak ismét, és előről kezdődött ez a kis harc, úgyhogy minden este abból állt a kezdés, úgy elalvás előtt, hogy kipakoltuk az egereket, hát nem akartuk bántani, mert nagy hálatbarátok voltunk már akkor is, és sajnáltuk volna, hogy lecsapni párat közülük, úgyhogy inkább csak kitessékeltük, de hát ezt sokszor meg kellett tenni, mert ők meg remekül érezték magukat a hűtő belső részénél. Minden esetre Makrigellosz maga volt a csoda számunkra, mellette volt egy másik új üdülőtelepülés, Olympic Beach, ahol már voltak diszkók, ahol már a fiatalok, az akkori fiatalok ízléseinek megfelelő diszkók, szórakozó helyek várták a nagy érdemű közönséget, modernebbek voltak a szálláshelyek is, de a klasszikus üdülőfalu azért mégiscsak Makrigellosz volt. Két hetet is eltöltöttünk itt, és hát persze kirándulások sokaságára neveztünk be. Megfigyeltük azt, hogy miként dolgoznak a halászok. Egyszer például az egyikük két hatalmas kagylót hozott, majd a kagylónak a belsejét kiszedte, nyilván azt elfogyasztotta, vagy nem tudom, az volt a reggeli, vagy a 10 órai a családnak, a kagylóhéjakat pedig ott hagyta a tengerparton, de olyan óriási, hatalmas kagylóhéjak voltak, hogy megfogta mind a kettőt, és haza is hoztam. De az lett az eredménye sajnos, hogy kirúgtak az albérletemből. Akkor még a Kárpát utcában laktam albérletbe, én ugye soproni fiú vagyok, és ott a fürdőszobában próbáltam meg a kagylót megszárítani, de hát nehogy megszárítani nem sikerült, hanem azt gondoltam, hogy ha sokáig éles vízben hagyom a kagylókat, akkor majd kiázik belőle az a kis, nem tudom, egykori kagylónak a maradványa, vagy valamiképpen megváltozik a szaga, és akkor így kitisztul. Hát ez óriási tévedés, azóta megtanultam, mert csak mind büdösebb és büdösebb lesz, úgyhogy valami rémségesen bűrös lett a fürdőszobában, hát alig lehetett használni. Hogyha nem csoda, hogy vesztemet okozta a két darab kagyló, aztán végül is megtudtam, hogy mi a megoldás, el kell ásni a kagylót, és akkor a földben lévő kis organizmusok azok megteszik a dolgukat, úgyhogy hamar kieszik a maradványokat, és lényegében utána már lesz egy szuper két hatalmas kagylónk, és végre betehetem a vitrines szekrénybe. Hát ezt is megtanultam Makrigellosz környékén, meg soha nem felejtem el azokat a meghitt órákat, amikor sorba álltunk giroszért a helybeliekkel, és az volt a nap csúcspontja, hogy hát a reggeli nem lévén, úgyhogy 10 óra, fél 11 tájban egy jó giroszt elfogyasztottunk, aztán egész napot voltunk a tengerparton. Két nagyobb kirándulást tettünk, az egyik az volt, hogy elmegyünk úgy Athénba és Krétára, hogy ezt egy kirándulással letudjuk, és ki is számoltam, hogy hogyan legolcsóbb, akkor én ugye egyetemre jártam, és még a rádióban már dolgoztam ugyan, de annyi pénzt összeszedtem, hogy befizessek lényegében egy kétfős ilyen utazást, meg aztán az utazási irodától is kaptam engedményt tekintettel arra, hogy rádióriporter vagyok, hát akkor még csak a Magyar Rádió volt, nagy szó volt, hogy én ott dolgoztam, de nagyjából ennyi volt a történet, és azt azért már kétszer is meggondoltam, hogy milyen szálláshelyet foglaljak például Athénba vagy Krétára, és végül is arra jutottam, hogy hát Athénba semmilyen szálláshelyet nem foglalok, hanem úgy próbálok meg eljutni oda, hogy elmegyek Szalonikibe délután, és akkor éjszaka alszom az autóbuszon, mert arra emlékeztem, hogy van egy olyan járat, hogy Szalonikiben szerintem 10 órakor vagy 11 órakor elindul a járat, és akkor Athénban van valamikor hajnali órákban, gondoltam, hogy ott majd lehet aludni az autóbuszon, és aztán utána megnézzük Athént, majd megint csak valahogy este elmegyek Krétára, ott megint lehet aludni, akkor esetleg Krétán egy napot eltöltök, és szállodát is foglalok, és aztán utána a következő nap még valamit csinálok Krétán, aztán megint éjszaka visszamegyek hajóval, aztán megint csak éjszaka visszamegyek Szalonikiben busszal. Hát nagyjából ki volt találva ez az ötnapos kirándulás úgy, hogy egy éjszaka szállással abszolválni lehessen, és csodát-csoda erre működött is. Valóban volt esti járat, valóban tudtam viszonylag jól aludni, és egyetlen egy dologra kellett figyelni, hogy amikor mosdóba, vécére valahol megálltunk, akkor mindig pontosan vissza kellett érkezni arra az időpontra, amit a sofőr megadott. Egyszer volt, hogy egy úriember nem érkezett oda, gond nélkül elindult a gépjármű vezető, és mondtam, hogy hiányzik egy utas, és nem érdekelte, és mai napig nem tudom, hogy mi lett vele, de az egy dermesztően hatott rám, úgyhogy azóta kétszer is megfogadom, hogy mindig időben vissza kell érni az autóbuszhoz. Minden esetre nem cicózott, és nem tudom, hogy most hogyan, miként történhetett ez a dolog, minden esetre megfogyatkozva, de tovább mentünk Athén felé. Amikor hajnalban megérkeztünk, akkor a külvárosi autópályaudvarról megpróbáltunk eljutni az Akropoliszig, nagyjából olyan hajnali 4 óra lehetett, és az Akropolisz bejáratánál, hát ugye mindenbe volt zárva persze, még ott a lenti részen körbevettek a kutyák, és egy szendvicset szagolhattak ki szerintem a háti táskámban, minden esetre ott volt vagy 8-10 kóbor kutya, és aztán úgy döntöttem, hogy nekik adom a szendvicsemet, aminek hatására mindegyik kóbor kutya békésen leheveredett oda a padra, úgyhogy gondosan vigyáztak ránk, én meg szépen elaludtam, és a barátnőm is elaludt, és ott úgy éreztük, hogy most tökéletes az élet, mert hogy kellemesen tudtunk egy 2-3 órát aludni, aztán 8:30 tájban fölébredtünk a padon, és fel is caplattunk az Akropoliszhoz. Az ókori romok lenyűgözőek valóban, meg a kilátás is, gyönyörű fotókat lehetett készíteni, bár ami ennél is jobban tetszett, amikor lefelé mentünk, az maga a halpiac volt. Nagyon-nagyon tetszett nekem a hangulata a városnak, és amikor megnéztük az Akropoliszt, akkor utána arra gondoltam, hogy akkor érdemes lenne lefoglalni a helyet Krétára, mert hogy mindenképpen szerettem volna látni a labirintust, meg ezt a fantasztikus helyet, Krétát, úgyhogy ki is mentünk a kikötőbe, ahol valóban láttam, hogy van esti kompjárat. Gondolkodtam azon, hogy foglaljak olyan helyet vajon, ahol kabin is van, aztán annyira drágállottam, hogy végül is erről letettem, úgyhogy egy sima jegyet vásároltam, mondták, hogy ebben az esetben vagy ülni tudunk, vagy igazából a mosdóhelyiséget használjuk, persze zuhanyozni esetleg lehet, de hogy egyébként ágy az nem lesz, hanem majd szépen reggel megérkezik 6 órára a hajó Heraklionba, Kréta fővárosába. Nem gondoltam, jól is van ez így. Minden esetre már biztos volt, hogy utazunk Krétára, megvettem a jegyet, aztán azzal az a mozdulattal vissza is indultunk Athén belvárosába, és megnéztük a halpiacot. Hatalmas élmény volt. Én imádom a tengerparti országok halpiacait, és tényleg annyira egzotikus az egész, fantasztikus szörnyek sokaságát lehet nézni. A fiam is szereti egyébként, 2 éves, és amikor elmentük a nagy bevásárló központba, akkor imádta az akváriumot nézegetni, úgyhogy valamiért én szeretem ezeket a herkentyüket nézegetni. Megízlelni már nem feltétlenül, legalábbis módjával, minden esetre az athéni halpiac az egy kellemes kirándulás volt, és úgy gondoltam, hogy ha már az Akropolisznál kezdtük hajnalban, vagy hát kora reggel, amikor éppen már nyitva volt, utána meg a kikötői kirándulástól eltekintve halpiacoztunk, akkor megint egy kis kulturálódás következzen, és akkor én magyar töri szakra jártam az egyetemre, úgyhogy irány az athéni múzeum. Meg is néztem a sok csodát, bár hozzáteszem, hogyha valaki a British Múzeumban volt, vagy a Pergamon múzeumot megnézte, vagy a Metropolitanben járt New Yorkban, akkor azért tudja jól, hogy Görögországban jó sokan ellátogattak a nagyobb országok hadseregei közül, és néha tévedésben magukkal vittek pár kincset, úgyhogy kétségtelenül sok minden van az athéni múzeumban, tehát azért nem vetekedhet a nagyok kínálatával a sok-sok élmény, tehát a Louvre, a British Múzeum, hogy éppenséggel a Metropolitan azért talán még fantasztikusabb gyűjteménnyel rendelkezik. Hozzáteszem, nyilván itt bőven találkozhatunk korsóval, meg cseréppel, meg mindenféle egyéb dologgal, amit láttunk egykor a művészettörténet tankönyvekben. Minden esetre az Athén Központi Múzeuma után már annyira elszaladt az idő, hogy a kötelező girosz, meg szúvlaki, meg muszaka elfogyasztása után már mentünk is, hogy indulj a hajónk, és akkor nehogy lekéssük. Azt hiszem, hogy este 6 órakor indult, időben ott voltunk a fedélzeten, és mint Leonardo DiCaprio, meg a többiek, én is integettem a parton maradóknak a hajóról, és hát reménykedtem, hogy azért én jobban fogok járni, bár azt hiszem, hogy akkor még nem mutatták be a filmet, úgyhogy ezt nem időzhettem fel magamba. 92-ben volt, vagy 91-ben lesz, hogyha jól emlékszem, és minden esetre pazar volt a látvány, hogy a kikötőből megnézhettem ezt a csodás várost, Athént, majd még áldogáltam egy kicsit a fedélzeten, és utána szépen levonultam a bárba, ott viszogattam egy keveset, majd nagyjából olyan 9:30-10 felé, mikor már lezajlott a központi műsor, mert még ilyen kis animációs műsor is volt, megnéztem, hogy mit csinálnak a többiek, és hát láttam, hogy mindenki elkezd leheveredni a padló szőnyegre. Úgyhogy szépen elmentem, lezuhanyoztam, mert volt egy ilyen közösen használható zuhany, de hát nyilván, mikor egy valaki volt benne, akkor bele tudta reteszelni belülről, és utána egy laza mozdulattal leheveredtem, és nagyjából 5:30-kor fel is ébresztett minket a hajónak a kürtje. 6 órakor pedig már ott voltunk Krétán, ahol elhatároztam, hogy keresek valami olcsó szállást. Akkoriban A, B, C és D kategóriára osztották a görögországi szállodákat. A szálloda minősítési rendszer nem túl régi, most már csillagokat adunk a Hotelstars minősítés jegyében akkor, ha valaki csatlakozott ehhez az egyezményhez, és egyáltalán a szálloda szövetség tagja, tehát még most sem általános, mert egyébként, hogyha valaki azt mondja, hogy 5 csillagos szállodát akar, akkor 5 csillagos szállodát nyithat, mert ráírja, hogy 5 csillagos. De valójában, hogyha nem a szállodaszövetségi tag, akkor a Hotelstars minősítés sem jogszabály, csak egy védjegy. De még ennyi se volt korábban. Franciaországban például 4 csillag volt a maximum, ott nem is volt 5 csillagos szálloda. Az Egyesült Államokban A betűkkel jelölik a szállodákat, és a 3A minősítés jelentette talán a legtöbbet. Görögországban pedig az A volt a legjobb kategóriájú szálloda, a D pedig a legkevésbé jó. Na, ilyen D-kategóriást talán egyet találtam Krétán, be is mentem, hogy olcsó szállás kellene, és mondták, hogy hát egy olyan szobát tudnának adni majd esetleg később. Mondták ezt, nem tudom, hajnali 7 órakor, vagy reggel 7 órakor, ugye ez volt az első út, hogy oda vezetett, hogy gondoskodjak szállásról, hogy az ajtót nem lehetett teljesen kinyitni, mert már neki ütődött az ágynak, így be lehetett oldalvást menni, és rögtön ott volt az ágy, és ennyi. Csak az ágy volt ott, és a bőrönt éppen, hogy így odafért az ágy meg a fal mellé. Tehát nem volt ez a túlságosan nagy egyfőre eső négyzetméter arány, az lehetett, vagy másfél igazából, de az ágy volt a lényeg számomra, meg az, hogy rendkívül olcsó volt. Igen, ám csak, hogy azt mondták, hogy majd jöjjek vissza délután, mert hogy most még ott laknak, és hát bármi történhet. Annyira féltem, hogy nem lesz hol aludni, és már fáradt is voltam egy picit, amiatt, hogy azért a buszon alvás, meg utána a hajón alvás után már legalább egy napot el akartam tölteni egy rendes ágyban, úgyhogy ott Heraklionban kolbászoltunk nagyjából 11:30-ig, amikor oda mentem, és hát szerencsére akkor már elhagyták a szobát az előző lakók, és akkor végre megengedték, hogy kifizessem, és gyorsan le is foglaljam ott a szobát, úgyhogy ott is hagytam az összes cokmokot, és végre megszabadultunk a nagy hátizsákoktól. El is határoztam, hogy elindulunk Knossoszba, és megnézzük a Knossoszi palotát. Be kell vallanom, hogy úgy elsőre csalódás volt. Én azt hittem, hogy azért a labirintusból sok minden megmaradt. Nyomok maradtak, meg egy szép freskó, rengeteg rom, sok érdekes történet, nagyjából ennyi. Tehát, hogyha valaki történelem szakos, még akkor is azért impulzívabb élményre számít elsőre, hogyha nem néz utána az interneten, hát akkoriban meg hol volt még internet. Úgyhogy Knossosz után visszamentem Heraklionba, este még egy kellemes vacsorát elköltöttünk a kikötői területen, majd úgy döntöttem, hogy a következő nap elmegyünk Ayos Nikolaosba, mert hogy meseszép felvételeket láttam a tündéri kis halász településről. Így is történt, autóbusszal elmentünk Ayos Nikolaosba, ez valóban egy gyöngyszem itt Krétán, és egy hegynek a tetején, ha áldogálunk és lefelé nézünk, akkor látjuk azt, hogy a tengernek van egy kis kitüremkedése, ami azért érdekes, mert a kitüremkedés az lényegében egy tavacska, és összeköttetésben van a tenger és az alapvetően édesvízű tó, tehát ez nem egyfajta tengeröböl, hanem eredetileg egy tó, de majd, hogy nem beleékelődik a tengerbe, és nagyon mély egyébként. Ez plusz még a kikötői terület valóban hangulatossá teszi az egész részt, és egy igazi gyöngyszem Ayos Nikolaosz, remek fagyit lehet kapni a kikötőnél, csodaszépek a kis hajók, és gyönyörűen el lehet itt tölteni egy jó pár órát. Mellette még egy strandot is kipróbáltunk, aztán már indult vissza a hajó, megint a hajón alvás, aztán a következő nap pedig Athénból már úgy mentünk vissza, hogy akkor már fáradt voltam ahhoz, hogy még akkor egy napot ott elzarándokoljunk, úgyhogy Athénból rövid várakozás után rögtön tovább indultunk autóbusszal Szalonikibe, és emberidőben meg is érkeztünk onnan, aztán Makrigiálosra, és a továbbiakban már nem maradt másra idő, csak 3 nap arra, hogy ezt a túrát kipihenjem. Úgyhogy ez volt az első nagy görögországi élményem, és aztán utána jött sorba a többi, repülővel is eljutottam például Krétára, sőt, videoklipet is forgattam Krétán, egy akkoriban rendkívül népszerű énekes barátommal, és hát a görögországi szervezés tipikusan az, hogy elküldtük a görögöknek, hogy milyen kellékekre van szükség a klip forgatáshoz, és hát a felvétel vezetővel együtt elmentünk a helyi partnerhez, hogy akkor mi mindent szerzett be a kellékek közül. És hát ő elkezdett mondani angol-görög keveréknyelven mindenféle dolgot, beszélt vagy 10 percet, de a felvétel vezető barátom semmit nem beszélt szinte angolul, de rögtön velősen össze tudta foglalni azt, hogy mennyi minden van azokból a dolgokból, amiket szerettünk volna előzetesen lefoglalni. Mondta, hogy hát semmi, nothing, semmi, így fogalmazott az én drága barátom, és hát erre a zsenialitásra nem is lehetett máshogy válaszolni, mint hogy bólintott a derék szervezőnek, hogy valóban semmit nem intézett, úgyhogy neki is állt abban a pillanatban, és a gumikrokodiltól kezdve a mini csónakon át mindent összeszedett, úgyhogy el is indulhattunk másnap arra a területre, ahol őshonosak a pálmafák, ez pedig a krétai szigetnek az észak-keleti csúcsa volt, Vai, ami egyébként természetvédelmi terület, és itt tényleg bőven voltak pálmafák, kellemes homokos rész is volt. Megint más kérdés, hogy az autóút végeztével földúton kellett oda kecmeregni, úgyhogy a naplementében tudtunk vagy 4-5 órát forgatni. De hát ez rendkívül kellemes volt. Hozzáteszem, ott azért olyan is volt, hogy elkezdett a főszereplő ácsolni egy ilyen kis fából készült kaibát, és hát olyan vadul ácsolta, hogy majdnem ránk dőlt. Isten talán megbocsátja azt, hogy azóta már renoválták, de azzal együtt hatalmas élmény volt ez is. Utána visszamentünk és elmentünk pont a másik oldalára, a szigetnek, másnap Hányába, a régi fővárosba, ahol gyönyörű velencei stílusú kikötők sorakoznak, macskaköves kis utcácskák vannak, és valóban az ember egy kicsit átérzi azt, hogy a sziget milyen sok típusú települést rejteget, az iroklioni izgalmaktól kezdve egészen az Ayos Nikolaosi fantasztikus kis mini romantikáig, vagy éppenséggel Hányát a velencei stílusú kis éttermekkel szegélyezett töblöcskéket, a gyönyörű itáliai épületeket. Ez valóban mágikussá teszi ezt a szigetet, tehát több ez, mint a Knossoszi palota romjai. És hát akkor még nem beszéltem arról, hogy el lehet menni egy fantasztikus hasadéktúrára a Samaria szurdokba, vagy éppességgel megnézhetjük Elafonisit, azt a részt, ahol rózsaszínes a homok, és a délnyugati részén találjuk a szigetnek. Meséltem már az első görögországi kalandjaimról, amikor Makrigiálosba utaztam autóbusszal, aztán meséltem arról is, hogy milyen volt, amikor Krétára is ellátogattam. Aztán, amikor visszatértem már repülővel Krétára, voltam júniusban, júliusban, májusban, októberben is Krétán. Október 15-én emlékszem, olyan meleg volt, hogy tényleg egy szál nadrágban a tengerparton úgy éreztem, hogy fú, hát most már nem bírom tovább, annyira melegen van, és a tengervize is kellemes hőmérsékletű volt, tehát míg Korfu voltam szeptemberben, nagy eső volt 3 napon keresztül, és ott azért gyakrabban előfordulnak ilyen esőzések, hozzáteszem, cserébe zöldebb a sziget. Kréta egy kicsit kopárabb, viszont jóval ritkább az, hogy essen, és októberben még simán lehetett fürdeni, mondom úgy a tengerben, hogy nagyon melegen volt. Meg aztán voltam úgy is, hogy már kevésbé volt melegen, de még mindig lehetett fürdeni a tengerben októberben, úgyhogy nagyon sokat jártam ide. Volt a klasszikus korszak, amikor utazási irodák sokasága hívott mindig, rengeteg charterjárat volt, rengeteg különjárat repülőgép volt, mindig maradt valamikor májusban, meg szeptemberben, októberben üres hely. Klasszikusan úgy számoltak az utazási irodák, hogy júniusban, de inkább júliusban, augusztusban nullára kihozzák lényegében a charternek az árát, és ami szeptemberben, októberben, májusban jön, az már mind-mind a haszon, és hát természetesen jó kis haszonnal azért tudtak működni ezek a charterláncok. És hát mellette azért mindig volt pár hely, amit aztán az újságíróknak elpasszolgattak, és meghívták oda őket, hogy hát mondják el, hogy milyen fantasztikus élmény volt Krétán, vagy Korfun, vagy bárhol. Rengeteg chartergép indult Magyarországról. Hát akkor még a téli szezonban is voltak régen különjáratú repülőgépek, és Tájföldtől a Dominikai Köztársaságon át Kenya, Dél-Afrika, mindenhol mentek különgépek klasszikus időszakban. Minden esetre most Görögországról meséltem önöknek, meg Krétáról. Elafonisi szigetén tényleg fantasztikus élmény volt, hogy lényegében át lehetett sétálni egy apró kis szigetre, mert hogy majdhogy nem egy félszigetről beszélünk, és van egy néhány olyan része, ahol már azért a tenger így átcsap majd, és hogy száraz lábbal végigmegyünk, azért az túlzás, de minden esetre nagyon érdekes, és ilyen rózsaszínes a homok, az is rendkívüli módon tetszett nekem. Hozzáteszem, itt a déli területekre, amikor lejövünk, akkor azért azzal számolni kell, hogy ha friss a jogosítványunk, akkor ne biztos, hogy itt próbáljuk ki az új bérautót. Eleve Görögországba autót bérelni mindig olyan volt számomra, hogy azt hittem, hogy Magyarországon tényleg a gépjármű park az lepukkant volt abban az időszakban. Hát ehhez képest Görögországba csörgött, morgott, zörgött mindig az autó, amit béreltem, és imádkoztam néha, hogy kibírja a terepet. Meg hát volt olyan, amikor én terepjárószerű valamit béreltem, és hát a telepre nem tudtam vele menni. Ilyen mondjuk egyébként Majorkán is előfordult, ott is ilyen álterepjárókat kínálgattak a turistáknak, csak terepre nem volt alkalmas. Ezzel együtt Krétát azért rendesen felfedeztem, sokszor voltam, El Greco szülőházát is megnéztem, és Retinon környékén is nagyon sokat fürödtem a kellemes homokos tengerparton, volt olyan rész, ahol víziparadicsomnál töltöttünk, vagy 5-6 napot, és déli területeken a barlanglakásokat is megnéztem, az is rendkívül érdekes és hangulatos volt. Hierapetra környéke, az pedig valóban egy kirándulás szintén megér. Sokszor voltam, mint említettem, Krétán, mert hogy az irodák azért gyakran meghívtak, meg könnyű volt szinte bármilyen forgatási helyszínként kiválasztani egy itteni úticélt, mert volt olyan időszak, hogy a különjáratú gépek közül indultak szerdán, szombaton is gépek, és akkor lehetett úgy kombinálni, hogy akár 3-4 napot is, hogyha itt eltöltöttem, akkor vissza tudtam menni valamelyik géppel. Aztán manapság meg már menetrend szerinti járatok is közlekednek szezonban, úgyhogy ma sem egy őrlőttől való dolog ide eljutni. Kréta mellett Korfu a nagy kedvencek közé tartozik. Annyira magyar sziget volt, hogy egykor magyar lapokat is lehetett kapni. Hát manapság már az internetes lapokat böngészük inkább, de attól még Korfu ugyanolyan nagy szerelem maradt. Itt még több homokos tengerparti szakaszt találunk, mert hogy azért Krétán is vannak homokos partok, de vannak kavicsos köves részek is. Korfun pedig van egy viszonylag hűvös, hidegebb vízű partszakasz, apró kavicsos, de kellemesen fehéres homok és nagyon szép partrész, ahol 20 fok körül a víz, és Szilari környékén pedig ott homokos, aranyló, gyönyörű partszakaszokat találunk melegebb vízzel, de az biztos, hogy bőven válogathatunk a tengerparti szakaszokból Korfun. És ami érdekes, hogy itt látnivalóból is akad bőven, az Achilleont például nagyon szeretik a magyar turisták, Sziszi egykori kastélyát, neki nagy kedvence volt Achilleus, pedig akkor még nem is Brad Pitt játszotta, de azzal együtt azért kifaradtatta jó pár helyen Achilleus szobrát, és ezt a gyönyörű kastélyt is meg lehet nézni. Meg elmehetünk persze sok más helyre, fantasztikus kis tavernákba, vagy akár Korfu városába, vagy Kerküra városába. A görögök ugye Kerkürának hívják, a Korfu az az olasz neve. Hosszú ideig az olaszok voltak itt hatalmon, és hát a mai napig sokan beszélnek olaszul, meg az olaszok át is építették a település egy részét. Például a kerkürai, korfui fővárosnak a kikötői része is az itáliai építészet nyomát viseli magán, és ez sokat használt neki, mert nagyon kellemes, romantikus hangulatú kis település lett, nem véletlenül imádják a turisták, hogyha éppen nincsen koronavírus, akkor egy hagyományos időszakban rengetegen sétálgatnak itt, és fagyiznak, meg élvezik az esti zenét. Úgyhogy az biztos, hogy Korfun nem fogunk unatkozni, és van bőven látnivaló, ha nem is akkora durranás, mint az Eiffel-torony, de a természeti szépség azért mindenképpen kiemelkedő. Meg hát ugye azt mondják, hogy Smaragd-sziget, bár hozzáteszem, Írországra is azt mondják, meg és sok más helyre azt mondják, olyan ez, mint hogy Ruanda például Afrika Svájca, meg Aruba, meg a Karibi Svájc, és a többi, tehát a Svájc szót, meg az Észak-Velencéjét is sok helyen használjuk, meg a világ legszebb strandja is 10 helyen is ott van. Tehát nagyjából ez is egy picit olyan, azzal együtt a Smaragd-sziget nevet Korfu is magán viseli. Sok a csapadék relatív, tehát Krétához képest nagyobb az esély, hogy itt egy kiadós záporba futunk, viszont emiatt a bokrok, a cserjék, a fák barátságosabb, kellemesebb üdép környezetet adnak, mint Kréta egyes területein. Ott meg inkább a klasszikus Trója című filmből is ismert képek köszönnek vissza, ami azért ugye jellemzi általában a szárazföldi görög területek jelentős részét is. Korfu és Kréta mellett talán a harmadik nagyágyú Rodosz, ez a sziget közel van Törökországhoz. A máltai lovagok is eredetileg Rodoszon székeltek, és innen menekültek el aztán, miután a törökök elfoglalták Rodoszt, és a nagymester palotáját a mai napig meg lehet nézni a fővárosban, de Rodoszon amúgy is bőven van látnivaló. Nekem főleg azért tetszett, mert kellemes homokos víz van itt, jó pár helyen, és a Faliraki Beach talán a leghangulatosabb rész, ahol homokos partszakasz van hosszasan, és itt kellemesen eltölthetjük akár az egész nyaralásunkat is. Mellette van egy Kalisea nevű hely, ahol ókori romok között egy kicsit hűvösebb vízben fürödhetünk. Ez kisgyerekkel nem az ideális, de hogyha szeretjük a történelmet és a romantikus helyeket, akkor meg érdemes itt lubickolni. Van egy Akropolis, a Lindoszi Akropolis, ahol, hogyha fölmegyünk, akkor lefelé pazar a panoráma. Ide kétszer is fölcaplattam, mert először elkéstem és nem engedtek be. És ami még érdekes, az a Heptapigész, ez a hét forrás, ahol összefolyik a hét forrás, ott gyönyörű kis hangulatos zöld területen fák árnyékában meghúzódik egy kis étterem, meg egy kis tavacska is van mellette, úgyhogy ez is rendkívül érdekes. A Rodoszi kolosszus nincsen már meg, hiszen az összeomlott egy földrengés következtében. Az állítólagos helyén, a Mandrákőbölben két kecskeszobor van, ami egyébként dámszarvas. Én hívtam csak kecskeszobornak, amikor észrevettem, de aztán mondták, hogy hát milyen butaság ez, már pedig azok dámszarvasok, és azért vannak ott ilyen szobrok, mert hogy hosszú ideig rengeteg kígyó volt Rodoszon, aztán dámszarvasokat telepítettek be, mert valaki kitalálta, hogy a dámszarvasok szagát nem bírják a kígyók, és úgy tűnik, hogy bevált az ötlet, mert hogy a kígyók jelentős része el is költözött, és hát nem zavargáztak utána már ott, úgyhogy a dámszarvasok szobrot kaptak. De a Mandrákőből kolosszusa attól még nem épült meg újjá, hiszen a földrengés után az anyagát eladták egy kereskedőnek, és nem is látható a mai napig, csak elmesélik mindig a történetét ott az állítólagos helyén. Attól még a Rodoszi bazár rendkívül hangulatos, tehát itt aztán tényleg sok időt eltölthetünk. Én a szüleimmel voltam Rodoszon, és hát azért volt kemény kalandom is, mert hogy a Faliraki Beachnél megharapta a talpamat egy hal. Nem viccelek, hölgyek urak, tényleg békésen úszkálgattam úgy, hogy egy gumimatraszra támaszkodtam, és csapkodtam a vizet a lábammal, és egyszer csak éreztem, hogy valami belemart a bal lábamban. És mondtam, hogy valami megharapott, és hát persze először mindenki mosolygott ott a környezetemben, hogy ugyan már mi harapott volna meg, és aztán amikor elkezdett érezni a lábam, akkor azért látták, hogy komolyabb a helyzet, úgyhogy egy lábbal gyorsan kiúszkáltam, most nem kisántikáltam, és hát el is rohant egyikünk, hát nem én persze, a helyi árushoz, ott a Faliraki Beachen, és hát mondta, hogy mi a probléma, mondták, hogy hát van kórház, de innen körülbelül egy 15 kilométerre. Viszont szerencsére a fagyárustól tudtak hozni jeget anyámék, és akkor gyorsan tettünk a sebre jeget. Nem állt el a vérzés, de valamilyen kis kendővel végül is bekötözték. Viszont nem tudtam vezetni, tehát annyira fájt a talpam, és kuplungos autót béreltünk, persze hát szokásos ilyen kis görög dolgot, úgyhogy anyám vezetett, és nagyon jól vezet, de úgy ilyen görög hegyi utakon idegesen, hát imádkozva, de megérkeztünk végül is a helyi kórházhoz, ahol mi voltunk az egyetlen páciensek, és meg is kérdeztem, hogy mi történhetett, milyen hal haraphatott meg, és hát mondta nevetve az orvos, hogy Draculos, így hívják a halat. Hát persze nem így hívják, nem tudom, hogy hívják, minden esetre attól még kitisztította a sebet, és bekötötte. De hát itt még nincs vége a történetnek, nem kell megérni attól még, ez nem gyakori, de elég fájdalmas, és a jég egy picit használt neki, majd a 10-15 kilométerre lévő kórházban kitisztították a sebet. És kaptam érzéstelenítőt is, aminek az lett az eredménye, hogy utána már anyámtól átvettem a volánt, és megint csak én vezettem, és mentünk is már, még a Heptapigésznél megálltunk egy ilyen gyors vacsorára, majd indult a különjáratú gép, és akkor elmúlt az érzéstelenítő hatása még a várakozás idején, és hát azt hittem, hogy nem tudok fölmenni a lépcsőn a repülőgépre, aztán nagy nehézségek árán sikerült, majd 2-3 nap után már csökkent a fájdalom. Viszont iszonyatosan belilult, meg bekékült a lábam. És akkor na mondom, te úristen, nem tudom, üszkösödik, vagy mi történhetett, és láttam, hogy az egész lábam ott a seb környékén végig tiszta lila. Aztán azóta már megtanultam, hogy ez természetes, hogyha ilyen harapott seb, vagy ütött seb van, akkor ez egy idő után belilul, a másnap, két nap, három nap után az egész környék ilyen furcsa színű lesz, nem kell ettől megijedni. Mindenesetre én megijedtem, úgyhogy el is mentem a körzeti orvoshoz, és mondta, hogy nagyon jó, nem kell megijedni, viszont azért kitisztítja a sebet, úgyhogy egy izgalmas mozdattal felvágta, kitisztította, utána megint fájt, vagy másfél napig, és viszont egy hét alatt felhúszívódott, és nem lett szerencsére semmi következménye a faliraki halharapásnak, de emléknek azért kicsit fájdalmas. Még szerencse, hogy az utolsó napon történt mindez, úgyhogy nem rontotta el a nyaralást. Hozzáteszem, izgalmas kalandom volt Kos szigetén is. Ott például szintén voltam helyi kórházban, de aztán letettem arról, hogy ott bármi történjen. Repülővel mentünk Kos szigetére, nagyon pazar kis szállodába, és rögtön az érkezést követően éreztem, hogy hát egy kicsit így, mint hogyha kiverne a víz, meg mint hogyha lázam lenne. Hú, hát mondtam, fázom is egy picit, nem tudom, mi bajom van, minden esetre kifekszem a napra, hogy meggyógyuljak, mert talán megfáztam, mert a légkondi lehetett az oka a repülőgépen. Így is történt, szépen lebattyogtam, sütött a nap, már délután volt, úgyhogy délelőtt érkeztünk meg oda, és kellemes melegben azért majdhogy nem elbóbiskoltam, amikor jött a barátnőm, és mondta, hogy te jó ég, hát egy kullancs van benned. És így is volt, valóban láttam, hogy hát fú, hát egy nagy kullancs van bennem, és akkor egyszerűen arra gondoltam, hogy lehet, hogy ez a hidegrázós élmény is a kullancs miatt van, és nem a légkonditól, úgyhogy mondtam, hogy hát gyorsan kiszedem. Hát próbáltam, így körbe-körbe tekergettem, de hát csak nem jött ki. Most mit csináljak? Hát hallottam ilyen rémtörténeteket, hogy nem szabad ilyenkor kiszedni, kitérni, mert akkor ez lesz, az lesz, amaz lesz. Ha mondom, jó, akkor elindulunk, és kiszedetjük valamilyen profival. Hát igen, nem csak, hogy legközelebbi profi az csak a kórházban volt, és volt természetesen biztosításom, és fölhívtam a biztosításon megadott telefonszámot. Hát ott először azt hitték, hogy Horvátországban vagyok, aztán mondtam, hogy nem, ez a sziget, ez Görögországban van. Minden esetre érdemben nem tudta segíteni, úgyhogy a helyi kórházban bízhattam. De aztán abban sem bízhattam igazán, mert ott meg egy olasz csoportot fogadtak éppen, akik balesetet szenvedtek a kis hajójukkal, úgyhogy mindenkinek valamilyen vérzett, és ennek fényében az én kullancsos problémám jelentéktelennek tűnt, úgyhogy el is mentem onnan, mert láttam, hogy csak soká fog sor kerülni rám. Úgyhogy mondták, hogy van egy gyógyszertár a környéken, menjek el oda. Igen, nem csak, hogy siesta volt, mert hogy görög területeken a siestát klasszikusan megtartják, olasz területeken és a déli területeken sok helyen, és itt is még a patika is be volt zárva, szerencse viszont, hogy ki volt írva rá, hogy a legközelebbi nyitvatartó hol található. Oda elmentem, és ott valóban volt kullancsipesz, úgyhogy sikerült is a műtét. Ami furcsa, hogy eltelt pár óra, és már semmi bajom nem volt. Se a homlokom nem gyöngyözött, se a hideg nem rázott ki, úgyhogy lehet, hogy valamilyen allergiás reakció lehetett így a kullancsra. Minden esetre ez is egy happy endes történet volt, de azért keményen rám járt a rúd ezen a kiránduláson, mert hogy az első napom így kezdődött, az utolsó nap meg úgy végződött, hogy van egy kellemes kis forrás a szigeten, és a forrásnak az a jellegzetessége, hogy a tengerre összeköttetésben van, és egy természetes medencét alkot. Tehát képzeljenek el egy nagyjából 5 méter sugarú kis medencét, körbe-körbe ki van rakva, és egy kis részen a tengerrel összeköttetésben áll. Meleg víz tör elő, a forrás az melegvizes, az táplálja ezt a kis medencét, emiatt olyan, mintha egy wellness szállodában üldögölnénk a 37 fokban, de néha mindig jön a tengernek a hulláma, és akkor az egy kicsit felfrissít minket, egy kicsit lehűt minket. Nos, ebben a medencében kellemesen üldögéltem, jó érzéssel az utolsó nap a repülést megelőzően. Igen ám, csak hogy egy kicsit belefolyt a víz, hát nyilván ahogy a tenger hullámzott és felfelcsöptek a hullámai, úgy óhatatlanul belement egy kicsi víz a fülembe. Úgy látszik, hogy nem ráztam ki teljesen, mert hogy a repülőgépen légnyomás különbség miatt így rápréselődött, mint később kiderült a víz a dobhártyámra, és ez be is gyulladt, úgyhogy olyan kőkemény fülgyulladásom volt, hogy megint mehettem a körzeti orvoshoz, ahol aztán szerencsére alaposan kitisztították, fertőtlenítették, de minden esetre úgy döntöttem, hogy akármennyire is romantikus a sziget, hogy a következő nyaralásomkor másik görög szigetet fogok választani. Hát így is történt, úgyhogy elmentem Zakynthos szigetére. Zakynthos a tekkörőseiről híres, bár hozzáteszem, ahol a teknősök állítólag kikelnek és szaporodnak és bemennek a tengerbe, és hú, de nagyon látványosan ott lubickolnak, ott azon kívül, hogy meg voltak jelölve helyek, ahol állítólag teknős tojások vannak, gyakorlatilag semmit nem lehetett látni. Persze valószínűleg jobb ez így nekem is, meg a teknősöknek is, minden esetre hát ez az impulzív élmény akkor jön elő a valóságban, hogyha mondjuk pár hónapot ott töltünk, és ilyen National Geographic-as fotós kamerával megfigyeljük azt, hogy éppen mikor van egy kis mozgás, és indulnak neki a teknősök. Tehát akkor nem indultak neki a teknősök, cserébe viszont elmentem egy nagyon érdekes szálláshelyre, és ott is eltöltöttem pár napot. Lépcsőn lehetett lemenni a tengerhez, kellemes, homokos, nagyon jó volt a Bécs, viszont minden nap meg kellett tenni kőkemény utat addig, amíg följutok a szikla tetején lévő kis szálláshelyig. Ellenben cserébe maga a szállás is pazar volt, és tényleg hibátlan volt a tengerparti szakasz. Természetesen itt is van ilyen kék barlangtúra, az rengeteg görög, meg mindenféle más szigeten van, ahol kellemes kék színben játszik a napfény hatására a víz, és akkor be lehet menni kis csónakkal, de ez azért sok helyen van. De Zakynthos nem erről híres, hanem az összes képeslapon, amikor azt mondják, hogy Zakynthos, akkor látható egy öböl, és az öbölben egy hajóroncs, az öbölben pedig hófehér homok. Hát ez a homok igazából nem homok, hanem kavics, de attól még érdekes. Hát valóban van egy olyan öböl, amit hajóval lehet megközelíteni, körbevesz minden oldalról sziklafal, ott van egy hajóroncs, és oda viszik a turistákat, és akkor ott eltölthetünk pár órát, kis fürdéssel, napozással, majd azt követően visszavisznek minket. Hát egy probléma van csak, az, hogy a hajó nem megy ki teljesen a szárazföldig, hanem horgonyt vett, és akkor onnan a cuccokat a kézbe fogva magunknak kell kievickélni. Ami nem könnyű mutatvány tekintettel arra, hogy elég nagyok a hullámok, úgyhogy itt a nővérem is velem volt, és ő nem tud úszni, hát kőkemény próbatétel volt az, hogy kimenjen úgy, hogy egyébben derékig ért, vagy talán mellég is a víz, és közben jobbról-balra jöttek a hullámok, de hát ezt is megoldottuk. Önmagában a hajóroncshoz közel menni akkor nem nagyon lehetett, mert már elég roslás volt, vagy hát lehetett, csak nem volt érdemes. Egy kicsit kemény volt azért a köves terület. Nagyon szép önmagában a terület, hogy mindenhol ott van a sziklafal, kellemes a víz is, de hát úgy hosszú ideig itt tud ülni, azért nem akkora élmény, mint látvány, mint fotótéma tényleg elsőrangú. Úgyhogy ezt is kipipáltuk, a Zakynthoszi kis titkos öblöt, és ez egy kötelező látnivaló, hogyha valaki ide érkezik. De még mindig van görög sziget, úgyhogy úgy döntöttem, hogy Mykonoszra is ellátogatok, főleg azért, mert olyan sok jót hallottam róla, már olyan értelemben, hogy nagy bulik vannak itt, és az éjszakai élet az tényleg valami fergeteg. Hozzáteszem azért, tehát én valahol a kettő között helyezkedem el, tehát nem vagyok az a típus, aki megőrül a bulikért. Van egy kedves barátom, aki azért rendszeresen az éjszakai szórakozó helyeket látogatja, és minden nap van egy kis parti hangulata, és azért megpróbálja megélni a mindennapjait elég jól. És a felesége mondta neki, hogy legalább egy napot vigyázhatnál igazán a gyerekre, úgyhogy úgy döntött, hogy akkor a péntek az csajos nap lesz, és ettől kezdve a lányát is elvitte magával a kocsmába azon a napon. Úgyhogy ez is egy érdekes történet, de hát én meg az a típus vagyok, aki meg azért elmegy a Balatonszent idején Zamárdiba, elmegyek, és akkor ott sétálgatok egy kicsit a parton, meg megnézem azt, hogy éppen a fő helyen a koncert milyen, aztán egy-két nap után már úgy érzem, hogy telítődtem ezzel a zenével, és aztán visszamegyek szépen a családhoz, ahol az asszony meg a gyerek vár. Most már gyerekek, ugye Istennek hála, Jászminka is egészségesen megszületett 4 hónapja. Szóval Mykonosszal is így voltam, és valóban ez akkor élvezhető nagyon, hogyha így Ibiza-szerűen ott vagyok a partiban minden nap, de egyébként gyönyörű kis partszakaszok vannak, fantasztikus környezet, tehát akkor is jó, hogyha valaki azt mondja, hogy én csak a hangulat miatt vagyok itt, egyébként nem a partyarsz.com-on vagyok én a címlap, tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy valóban egy érdekes új színfolt. Nagyon jó szálláshelyek is vannak itt, Madonnának is ez a kedvenc szigete, úgyhogy szintén nem tudunk tévedni, hogyha ide látogatunk. De hát most csak a legpopulárisabb, a magyarok körében legkedveltebb területeket vettük sorra. Itt vannak még a klasszikus Abba-szigetek, ahol a híres film is játszódik, és sorolhatnám tovább, tehát valójában, hogyha azt mondjuk, hogy Görögország, és minden évben ide jövünk, akkor is találunk magunknak minden évben új és új célpontot, ettől nem kell aggódni. Hölgyeim és uraim, Garai Bendegúr segítőtársam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzik önöktől a műsorvezető, Kis Robert Richard. Viszont hallásra!